60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mai adás szerkesztője Torda Judit vagyok. Engedjék meg, hogy egy személyes emléket idézzek fel. Szülőként részt vettem egyszer egy óvodai tavaszváró rendezvényen. Az óvodások nagy izgalommal készültek, hogy a csoportszobába is végre beköszöntsön a tavasz. Színes kreppapírokból orgonavirágokat gyűrögettek és felragasztották egy kartonlapra, mások sólészgyurmából virágot készítettek, vagy kiskerti szerszámokkal cserepekbe virágot ültettek. Egy kisfiú, aki sehogy nem fért hozzá egyik asztalhoz sem, tétován mászkált a szobában. Egyszer csak oda ment az óvónénihez, meghúzta a köpenyét, és így szólt. Anna néni, minek ez a felhajtás? A tavasz magától is eljön. Így igaz, ezért tényleg semmit nem kell tennünk, mert a természet tudja a dolgát. Ezzel ellentétben viszont mai magazin műsorunk interjúi azokról az emberekről szólnak, akik sokat tesznek azért, hogy elérjék céljaikat. Elszántan és kitartóan küzdenek magukért és másokért is. Lássuk, mit hallhatunk az elkövetkezendő egy órában. Somogyi Ági egy házaspár törekvéseit mutatja be, akik a himnusz költőjének szülőházát szeretnék megmenteni. Évről évre előtérbe kerül egy súlyos fertőzés lehetősége. Hasznos tanácsokat hallhatunk a védekezésről, Ámen Zsóka interjú alanyától. Sorstársaim próbál segíteni egy fiatalember, akivel Kéri Júli beszélgetett. Egy autista klub életéről, a másság elfogadásáról készült Torda Judit interjúja. Meskó Bánk utána járt, hogy lehet a hátrányból előny teremteni és boldog életet élni. Jó szórakozást kívánok!
Beszélgetni fogok egy kedves házaspárral.
Nagy Nóra.
És a férfi tagja pedig.
Nagy Ferenc.
És ők nem csak családot alapítottak együtt, hanem van egy olyan gyermekük is, amit úgy hívnak, hogy alapítvány. Kölcsei Ferenc nevéhez fűződik. Hogy jutottak el ehhez a célhoz?
Erdélyt és a Páciumot elkezdtük járni 2012-ben, és hát így jutottunk el Sződemeterre. Annyit tudtunk, hogy Kölcsei szülőhelye, gondoltuk, hogy van egy templom, meg egy szülőház. Templomot megtaláltuk, megismerkedtünk az ottani református gyülekezet lelkipásztorával, Pakulár Istvánnal, ő mutatta be nekünk a templomot, és hát kértük, hogy mutassa meg nekünk a Kölcsei szülőházat is. Hát és akkor derült ki számunkra, hogy az a ház, ahol Kölcsei Ferenc született, az ma katolikus parókusnak a lakása. Tehát a romániai görög katolikus egyház tulajdonában van az épület. Nem tudom elmagyarázni, olyan értetlenül álltunk ezelőtt a tény előtt, hogy Kölcsei születése után több mint 250 évvel a határtól, nem tudom pontosan 30 kilométerre, Kölcsei szülőháza nem magyar tulajdon. Neki az édesanyjának az anyai rokonsága lakott Sződemeteren, és hát ugye a régi hagyományoknak megfelelően az első gyerek születésekor hazament a szülői házba szülni. Sőt, ha jól tudjuk, a szülei ott kötöttek házasságot, és őt ott keresztelték meg.
Közelebb kerültünk Sződemeterhez, de a célt még nem tudjuk.
Igen, hát a sződemeteri református lelkipásztor elmesélte nekünk, hogy nagyon sokan jártak már itt, nagyon sokakat megérintett ez a probléma, és nagyon sokan ígértek segítséget.
Fogalmazzuk meg a problémát.
Kölcsei szülőházának magyar tulajdonba kéne kerülnie. És látogathatóvá kéne tenni a nagy közönség számára. Ezzel szemben most ugye egy zárt terület gyakorlatilag. Ugyan hál' Istennek normális kapcsolat van a helyi román-görög katolikus parókussal.
És ő megengedte, hogy megnézzék?
Sajnos még nem jutottunk be. Gyakorlatilag a verandáig eljutottunk. Ott van egy emléktábla, nem csak kívül, amit beépítették a verandát, és kívül is van emléktábla, valamint az eredeti ház falán is van. És így ezt meg tudtuk tekinteni.
A következő lépés akkor mi volt?
azt éreztük, hogy az egy rossz dolog, hogyha csak ott helyben érinti meg az embert ez a probléma, és utána hazajön, és nem tesz semmit, mint ahogy az előttünk járók így voltak ezzel. Elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezen a problémán segíteni. Próbáltuk körbejárni a lehetőségeket, hogyan lehetne gyűjtést szervezni, kinek a javára szerveznénk ezt a gyűjtést, és hogyan tudnánk mondjuk az adományozók pénzével elszámolni. És hát végül is oda jutottunk, hogy alapítsunk egy non-profit szervezetet, és ez lett a Kölcsei Ház Alapítvány, amelyiknek a fő célja az, hogy a szülőház magyar tulajdonba kerüljön, látogatható legyen, lehetőleg korhű állapotban felújításra kerüljön, és hát része legyen annak a sok magyar irodalmi emléknek, ami Párciumban található.
És hozzátartozik az igazsághoz, a magyar kormány 2016. januárjában elkezdett a református templom kertjében egy kölcsei emlékházat építeni. Ez hozzásegíthet ahhoz, hogy Sző-Demeter bekerüljön a vérkeringésbe, hiszen itt szállás is lesz. Tehát itt van egy irodalmi háromszög, nevezzük így, Érmincent, Érsemjén, ugye Kazinci és Sző-Demeter. Nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz. Viszont szálláshely nincs a környéken. Tehát ez megoldaná ezt, és akkor ennek a koronája lenne az, hogyha Kölcsei szülőháza is látogatható lenne.
Én ezt gondolom azért ezer akadályba ütközik.
Nyilván, de úgy gondolom, hogy ennek a reményeink szerint idén átadásra kerülő Kölcsei emlékháznak nagyon nagy hozadéka lehet az, hogy ráirányítja a figyelmet erre a problémára, hogy a szülőház nincsen még magyar tulajdonban, és ez egy folyamatnak egy első fontos lépése lehet.
Kézenfekvő lenne, nem, hogy kapna a görög katolikus egy épületet, egy újat?
Hát megválnának tőle.
Mármint a régi épülettől?
Így van. Csak hát érzik, hogy ez a magyarok számára egy olyan eszmei érték, hogy ezért ők anyagilag is egy jelentős értéket várnak. Ők szeretnének a parókusnak egy másik házat, és még valamit felújítani.
Nem arról van szó, hogy meghatározott a román görögkatolikus egyház egy vételárat, amit konkrétan össze kéne gyűjteni, és akkor annyiért eladnák. Reméljük, hogy a mi tevékenységünkkel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy erre önállóan is ráirányítsuk a figyelmet, valamint a saját adománygyűjtésünkön keresztül, ha nem is kompletten a szülőház vételárát tudjuk összegyűjteni, de ennek megvalósulása esetén mi is hozzá tudunk járulni, akár anyagilag is, akár a vásárláshoz, akár a felújításhoz, és később a működtetéshez.
Mikor született ez az alapítvány?
2016 nyarán lett bejegyezve jogerősen.
Milyen fázisában van a munka?
Amikor ezt az egész dolgot elhatároztuk, hát naívan, hogy gyűjtsünk pénzt. Ismerősöktől, barátoktól kezdtünk el pénzt gyűjteni, és akkor ugye a férjem mondta, hogy ez látjuk, hogy nem működött. Akkor jött létre az alapítvány, és azt gondoltuk, hogy reklám kell. És ezért létrehoztunk egy honlapot, a Kölcsei Ház Alapítvány honlapját, a www.kölcsei.org-on található meg. Igyekeztünk egy olyan színvonalas honlapot felépíteni, ami a himnusz történetétől kezdve kölcsei, közéleti, irodalmi szerepét megmutatja, a református templomot bemutatja, a Sző-Demeterit, és hát természetesen a szülőházról minden adatot, amit össze tudtunk gyűjteni. Tehát ez volt az első lépés, hogy honlapot hoztunk létre.
És ennek volt eredménye?
Igen, hát
látogatják.
A honlap az egy stabil kiindulási pont lehet olyan szempontból, hogy bárki határon túlról is tudjon tájékozódni ezekkel kapcsolatban. Gyakorlatilag Magyarországon nagyon kevés információ és hír jelenik meg a határon túli megemlékezésekről. És mi egyrészt személyesen is részt veszünk ezeken a megemlékezéseken, ugye ez a Magyar Kultúra Napi megemlékezés az egyik, január 22-én, a második pedig Kölcsei születési dátumához, augusztus 8-ához kötődően van egy megemlékezés is, valamint még egy ilyen emlékfutás is.
Ezt ki szervezi?
Ezt a református lelkipásztor. Ezekről mi rendszeresen tudósítást is teszünk közzé. A honlapunkon meg lehet nézni, hogy egyáltalán hogy néz ki egy ilyen megemlékezés.
Most milyen volt a legutóbbi?
Azt mondanám, hogy a legnagyobb öröm az volt a mostanin, hogy iskolás csoportokat láttunk. Igaz, hogy helyiek voltak, de eddig nem hozták ki őket is. A püspök úr szokta egyébként tartani Csűri István.
Hát ő az elején igét hirdetett, utána a Pakulár István lelkipásztor mondott beszédet, később pedig koszorúzás volt, többek között a Kölcsei Ház Alapítvány koszorúját is elhelyeztük Kölcsei szobránál, Kőpálnak a Kölcsei szobra, tehát itt zajlik egy ilyen koszorúzás, és a végén egy szeretett vendégség kinti szokás szerint. A honlapon kívül szeretnénk a fiatalabb korosztályhoz is szólni, és ezért Facebook oldalunk is van, amit jó ideje vezetünk, és rendszeresen bejegyzéseket teszünk közzé, bármi az alapítvány tevékenységéhez és költségéhez kötődő dolgokról.
Érdemes lenne kapcsolatokat keresni hasonló intézményekkel, szervezetekkel.
Mindenki mondta, hogy az első 3-4 év az a kapcsolatépítés időszaka.
Konkrétan ez mit jelent, hogy kikkel vették már fel a kapcsolatot?
Eléggé sokrétűen kezdtük, eszünkbe jutott, hogy Kölcseiről nagyon sok intézmény van elnevezve, konkrétan iskolák. Küldtünk egy bemutatkozó levelet, és sajnos nem kaptunk választ.
Még egyszer el kell küldeni.
Felajánlottuk azt is, hogy kimegyünk, bemutatjuk Sződemetert, esetleg kapcsolatot lehetne létesíteni a sződemeteriekkel, a tasnádi fiatalokkal.
Számos szervezetet megkerestünk. Világszerte működnek magyar szervezetek, számukra is küldtünk bemutatkozó levelet. Ezen kívül felvettük a kapcsolatot utazási irodákkal is. Vannak Magyarországon működő más olyan szervezetek, akikkel szintén teremtettünk kapcsolatot, például a Kölcsey Társaság is, de mondhatnám a Petőfi Irodalmi Múzeumot is. Ők fogják létrehozni az emlékiállítást ebben a házban, ami épül. Vannak elvi támogatóink, van azért egy együttműködésünk a Királyhágó melléki református püspökséggel, de más szervezetekkel is. Pár szóba hadd említsem meg azokat az önkénteseket, akik a végzett munkájukkal segítik a tevékenységünket. Szinte minden szakterületről van ilyen kapcsolatunk, az informatikától a könyvelésen keresztül a jogi támogatásig.
Én azért még egy fontos dolgot szeretnék hozzátenni. Borzasztó sokat ad nekünk érzelmileg. Tehát a kinti emberek, tehát amikor azt érzékelik, hogy nem hagyjuk őket magukra, nagyon hálásak. Annyi szeretetet kapunk kint, hogy hát nem is tudom elmondani. Másik, hogy amikor itt a honlapot írtuk, akkor ismertük meg igazán Kölcsey személyiségét. Elképesztő példakép volt a maga korában. Ő egy eszménykép volt, amiről iskolákban nem tanultunk soha. Rengeteget olvastam utána. A maga korában Széchenyi Kossuth és ő.
Igen, és példát mutatott politikai tisztességből.
Amit ő képviselt, az most is aktuális. Nem véletlen, hogy ez az alapítvány megszületett ilyen nemes céllal megmenteni egy nagy költőnk szülőházát, aki megírta a magyar himnuszt, és hát ő maga pedig 180 évvel ezelőtt halt meg. Még aktualitása is van tehát, hogy ezt valahol a köztudatban is kell tartani. Mit üzennének a hallgatóknak?
Nézzék meg a honlapunkat, és van ott egy zöld gomb, azon keresztül próbálják meg ők is segíteni a munkánkat.
Kívánom, hogy sikerüljön.
Köszönjük szépen.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Visszük az gyerekeinket, az unokáinkat tópartra, parkokba, és nem gondolunk arra, hogy milyen veszély fenyegetheti őket. Sokszor csak a naptól védjük, kenegetjük a bőrüket, aztán kiderül, hogy más veszély is van. Következő beszélgetésünk erről a veszélyről szól. Beszélgető társam Mártáné Katinka, aki évről évre megküzd egy bizonyos betegséggel. Mi ez a betegség, Katika?
Hát ez a betegség a kullancs okozta Lyme-kór, amiről nem tehetek, de mindig megtalálnak a kullancsok, hogy mire szeretném fölhívni a kismamák, nagymamák figyelmét, hogyha fürdenek, mosakodnak, és a testükön furcsa kis dudort éreznek, nehogy elkezdjék kaparni, hanem nézzenek oda, hogy mi van ott. És ha pehjük van, akkor egy kis fekete pontot találnak, az a kis fekete pont a kullancs. Hogy működik ez a átkozott kullancs, ami hihetetlen komoly problémákat tud okozni. A lebénulástól kezdve az eszméletveszélyig. A kullancs úgy működik, hogy először lesprézi a testünket, hogy ne érezzük a szúrást, utána belemélyezti a úgymond fullánkját a bőrünkbe, és kiszívja a vérünket. Hogyha időbe észrevesszük, akkor ezt a kiszívást meg tudjuk akadályozni. A gyógyszertárakban már egy nagyon praktikus kiszedő kanalat lehet kapni, amivel a bőrünk és a kullancs feje közé lehet nyúlni. Nem szabad kirántani, hiszen a répa is beletörne, hogyha mi azt kirántanánk, hanem egy picit meg kell úgy jobbra-balra billenteni, és akkor simán ki tudjuk húzni a kullancsot, nem törik bele a feje, vagy egyéb testrésze. Ha lehet, akkor írják föl, hogy mikor történt ez a kullancs csípés, ugyanis nem biztos, hogy azonnal, lehet, hogy hónapok múlva kezdődnek meg a furcsa jelenségek az önök szervezeténél is. Mit értek azon, hogy furcsa jelenség? Megmagyarázhatatlan fáradtság, minden izmom, minden porcikám fáj, éjjel-abra ébredek föl, hogy 30 fokos melegbe is hidegráz, ez mind a kullancsnak a velejárója lehet. Azt nagyon fontos tudni, hogy nem kötelező, hogy ez a bizonyos piros kokárdafolt megjelenjen, ugyanis a tudomány mai állása szerint a kullancs okozta lánykornak több válfaja van. Ha a piros foltot okozót fogjuk ki, akkor tényleg lesz piros folt, különben meg a kullancs működik a szervezetünkbe, csak éppen nincs látható jele kívülről. A látható jel az, amit előbb elmondtam, a fázás, a remegés, állandó hőemelkedés, ami megint egy tipikus dolog, hogy nem nagy, 37-4, csak éppen nagyon vágja az embert, és elmegyünk szakorvoshoz, és hiába keresik az okát, hogy a fogunknál van valami gennyesedés, hol van. Érdemes gondolni arra, hogy hát ha kullancs okozza ezt a furcsa jelenséget.
Mennyire köztudott orvosi berkekbe, vagy a hétköznapi emberek között ez a dolog, hogy ilyen betegségeket okozhat?
Hát sajnos nem igazán köztudott, hogy milyen következményei vannak. Néha fals diagnózissal kezelik az embert, mert az orvos se tudhatja, hiszen nem tudjuk elmondani, hogy konkrétan mi a bajunk. Egy kéztörésnél látszik, hogy ez hogy történt, de az, hogy most hidegráz, meg hőemelkedés, az olyan megfoghatatlan valami. Tehát érdemes mi magunknak kutyászkodni az interneten, nagyon sok lájmos felület van. Én hajdanán nagyon utáltam ezeket az úgymond pletyka felületeket, aztán rájöttem, hogy ezekből nagyon sokat lehet tanulni, ha az ember nem kezdi el magának beképzelni, hogy rá is ez jellemző.
Nem használ a védőoltás?
A védőoltás az az agyhártya gyulladás ellen van. A Lyme-kornak ma még nincs védőoltása. Jellemzően az állatvilágban is a kutyákat, macskákat megtámadják a kullancsok. Ott nem csak az agyhártya gyulladás ellen, hanem a Lyme-kor, a borélia ellen is már megvan a védőoltás. Az embereknél még ez nincsen. Orvostól orvosig szaladgálhat az ember, reumatológus, infektológus, fogászat, fogröntgen, minden belefér, és nem találják a bajt. Ezért szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy tudjanak erről a kísérteties betegségről. Azért kísérteties, mert hihetetlen, hogy még milyen különlegességei derül neki. Például, ha a kismama Lyme-fertőzést kap, esélye van arra, hogy a magzata is tovább viszi ezt a fertőzést. Ezt lehet olvasni a szakirodalomban is egyébként, és csak éppen nincs a köztudatban. És nem tudni azt, hogy a baba miért sír állandóan, miért nyűgös, miért lázaska, és senki nem gondol arra, hogy ezt a borélia baktériumot elcsípnék, megfelelően gyógyszereznék, akkor a baba nagy valószínűséggel helyre jönne, de ugyanígy a kismama is, ha időben megkapja a kezelést, akkor nem lehet komoly baja. Nekem tavaly nyáron, két hét után, tehát június 3-án csípett meg a kullancs, akkor szedte ki a férjem, és rá két hétre ez az iszonyatos hidegrázás, ami aztán nagyon magas lázba torkolt, és reggelre a jobb fülem hallása elment. Nem tudtam, hogy sírjak, vagy zokogjak, vagy mit csináljak, és erős akarattal, sok-sok orvosi és egyéb segítséggel most már kezdek kilábalni ebből a furcsa betegségből.
Hogyan védekezhetünk a kullancsok ellen, ha egyáltalán van erre valami védekezési mód?
Rossz az a tájékoztató, ami azt mondja, hogy ó, hát az erdőbe lehet összeszedni. Nem, a villamostól kezdve a játszótérig mindenütt ma már kullancsokat lehet találni. A kullancsok legjobb hordozói, vagy legfőbb hordozói a négylábúak, tehát a kutyák, a macskák és a sündisznók. Az őzek nem, mert azok hidegtestűek, így mondja az állatorvosi leírás. Tehát bárhol összeszedhetjük a kullancsot, függetlenül attól, hogy jártunk erdőbe vagy nem. Ezért kell nagyon-nagyon tüzetesen a mosakodáskor megnézni a testünket. Persze ez is olyan, hogy ami a testünk elején van, észrevesszük, de ami a hátunk közepén van, nem veszük észre. És mivel csak akkor kezd viszketni, amikor már elindult a fertőzés, addigra már olyan mértékben elszaporodtak bennünk a baktériumok, hogy csak antibiotikummal lehet ezeket semlegesíteni.
Védőruházat se segít esetleg kivédeni ezt a dolgot?
Hiába mondják azt, hogy a nadrág, tehát kimegyünk az erdőbe, a hosszú nadrágunkra húzzuk rá az oknit, meg a kezünknél és a csuklónknál zárjuk le a ruhát, a legkisebb résen is bemegy, és mivel olyan picurka, hogy nem igazán érzi az ember a teste felületén, még az sincs, mint egy szúnyoggal, hogy oda csapok, mert érzem, hogy ott valami bizergál. Tehát a védekezésnek számtalan válfaja van, de hogy most melyik hatásos, nem tudom. Én kezdek arra rájönni az interneten való kutyászkodásom kapcsán, hogy az én nullás vércsoportom az, amit nagyon szeretnek. Félek ezektől a spréktől, mert a spré amennyire megöli a kullancsot, annyira árthat az én szervezetemnek is, hiszen nem egy nézetcentiméter felületet kell besprézni, hanem jó szírűvel az egész testemet, az legalább úgy árt nekem is, mint a kullancsnak. Most azon kísérletezem, hogy olyan természetgyógyász pasztillákat szedek, amiknek az anyagát utálja a kullancs, tehát medvehagyma, poréhagyma, mentalevélnek a kinvonatát préselték össze. Én ezeket szedem becsülettel, de ettől függetlenül belém jött a kullancs, mert valószínű, hogy a vérem illata, aromája erősebben vonzotta őket, mint ahogy elűzte ez a kullancs ölőszer. Még annyit hagy mondjak, hogy nagyon szeretik a könyökhajlatokat, a térthajlatokat, tehát azokat a jó kis meleg felületeket, a füle mögötti területet az embernek, azt kell főleg nagyon precízen átnézni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Márta Kálmánné Katinkával beszélgetett Ámencsókkal.
Köztudatban azt terjedt el, hogy a csípőprotézisre, térprotézisre az időseknek van szükségük, értelemszerűen, ahogy a porcok kopnak az évek folyamán. De aki most itt velem szembe ülő, sajnos fiatal korában szorult ilyesmire, úgyhogy megpróbáljuk egy kicsit bevezetni hallgatóinkat ebbe a világba. Beszélgetett társam Nagy Balázs György, mikor is volt ez?
Ez 2008-ban történt, akkor voltam 35 éves. Ennek az az oka, hogy nekem még gyerekkoromban egy szalmonella fertőzést követően egy autoimmun betegség alakult ki, aminek a hétköznapi neve Bechterev. Ez valójában egy ilyen gerenc meszesedéssel járó gyulladásos betegség, ami érinthet nagy ízületeket, elsősorban vállattérdet, de természetesen több ága van ennek a problémának. 10 évesen szembesültem először ezzel a betegséggel, és aztán az idő múlásával az néha erősebben jelentkezett, néha kevésbé. Ez gyakorlatilag fájdalmat jelent, kis mozgáskorlátozottságot eleinte. De sajnos a későbbiek során ugye a gerinc több csigolyája összemeszesedett, és nekem ugye nem úgy hajlik a gerincem, mint egy teljesen egészséges embernek. Aztán a 90-es évek végén, 2000-es évek elején elkezdett fájni a csípőm egyre gyakrabban és egyre erősebben, de eleinte nem töröltem vele, mert próbáltam inkább elhesegetni, nem tudomást venni a problémáról.
És az rögtön kiderült, hogy ez ennek következménye?
Azt lehetett tudni, hogy ezek a fájdalmak ehhez az alapbetegséghez kapcsolódnak. Aztán 2003-ban volt először az, amikor már nagyon fájdalmas pár hét után beszélgettem a reumatológussal, ugye készült egy röntgen, ahol azt mondta a szakorvos, hogy hát ha bal csípőmben, akkor egy csípőprotézist javasol. Nekem az első sokk után az azonnali reakcióm az volt, hogy hát soha, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ezt elkerüljem. Ez egyébként az általános reakció. És visszatértem a rendszeres gyógytornára, úszásra, odafigyeltem, hogy hogy eszem. Tehát egy teljes életmódot váltottam, és ebbe akár elég extrém dolgokat is kipróbáltam, ilyen táplálékkiegészítőket. Nyilván jó pár kóklerhez is elmentem. Ez egy olyan út, amin sokan átmegyünk. De közben azért megnéztem azokat a lehetőségeket, hogy végülis milyen protézisek vannak, hogy néz ki ez az egész, kik a szakorvosok, sőt, be is lejelentkeztem a várólistára.
Szóval azért az ott motoszkált.
Úgy voltam vele, hogy tegyünk meg mindent, de azért készüljünk fel arra is, ha nincs más út. Viszonylag jól karban tudtam tartani magam, azért azok a jelek, hogy vékonyabb lett az az izomzat, ami ahol ez a érintett csípőprotézis van, tehát a combizomzatom, illetve nem úgy terheltem, vagy ha bementem egy helységbe, akkor azt néztem, hogy hova tudok leülni, tehát ezek a szokások így észrevétlenül kialakulnak, és emellett hát elég erős, illetve nagy dózisú fájdalomcsillapítókat szedtem. Aztán 2008 elején egy lakásfelújtás során rosszul mozdultam, illetve túlterheltem a lábamat, nem éreztem, hogy ez probléma. Viszont azzal szembesültem nagyon hamar, hogy hiába kapkodom be a tablettákat, csak fáj, sőt egyre jobban fáj, és akkor egy rendkívül erős gyulladás alakult ki a szervezetben, és egy 3-4 napig gyakorlatilag minden mozdulat fájdalmas volt, éjszaka se tudtam aludni. Akkor ismét elmentem a sebész főorvos úrhoz. Tanár úr azt mondta, hogy
most
azért meg kellene ezt tenni. És végül a szerencsének köszönhetően elég hamar, 2008 nyarán megműtöttek. Elég sokat fogytam előtte, tehát ez azért engem lelkileg megviselt. Viszont gyakorlatilag a műtét után már pár nappal, tehát már ott a kórházban elmúlt a fájdalom. 4-5 nappal később már nem szedtem fájdalomcsillapítót, amin nagyon sokan meg is lepődtek. Végül is ezek a tapasztalatok révén úgy döntöttem, hogy írok egy általános tájékoztatót olyan pácienseknek, akikre ez a műtét vár. Ezt eleinte csak az interneten szerettem volna megjelentetni, végül azonban ezt, ahogy írtam a kiadványt, egyre több nappal gazdagodott, barátaimat is felkértem, grafikusokat, és pár évvel később kiadtuk ezt a könyvet.
Ez azért volt, mert önnek nem volt meg a lehetősége a kérdéseit föltenni, vagy választ kapni?
Én azt gondolom, hogy a szakorvosok, gyógytornászok nagyon sok információt adnak, de ez egy olyan kérdés, ami kimeríthetetlen.
Na, de ez már akkor van, amikor valaki rászánta magát a műtétre. Tehát gondolom, azt feltételezem csak, hogy az vezethette, hogy ezt az utat megkönnyíteni, amíg valaki dönt.
Igen, elsősorban, hogy minél szélesebb körű információt kapjon, ugye egy beteg szemszögéből, egy orvos nem biztos, vagy egy szakember nem biztos, hogy ugyanazokat a szempontokat veszi figyelembe, és bemutatva azt, hogy rám hogy hatott ez az egész. Ez nem arról szólt, hogy kedvet csináljak, ugye? És sőt, azt kell mondjam, hogy ha nem szükséges a műtét, akkor én azt pártolom. Ez arról szólt, hogy bemutassa és teljes körűen tájékozódjon egy
adott pacienten.
Egy segítséget jelentett. És aztán, amikor ez megjelent, különböző helyekről kaptam felkérést, hogy írjak a térprotézisről egy hasonló kiadványt. Utána jártam, sok pácienssel beszéltem, és nagyon sok a hasonlóság a csípő és térprotézis műtét között. Az is megjelent. És ez tulajdonképpen egy ilyen hobbi tevékenység lett számomra. Később készítettünk barátokkal, gyógytornászokkal egy gyógytorna DVD-t, aztán még egy meditációs anyagot is.
Na de már odáig fejlődött, hogy itt most már rendezvényekről beszélünk többes számba.
Így van. Valójában ez nem volt egy tudatos, tervezett tevékenység, hanem így adták az ötleteket a ismerősök, kollégák, barátok, és a Honvéd Kórházban volt egy ilyen rendezvény, amit a kórházi betegek számára tartottak a szakorvosok, és ez adta az ötletet, hogy ezt szélesebb körben, országos szinten is meg kellene csinálni.
De azt, amit eddig leírt, azt most élő szóba tette lehetővé hallgatóságnak?
Egyfelől igen, másfelől szakorvosokat, szakembereket kértem fel előadásra, hiszen ők tudják a leginkább a legpontosabb információt átadni, és kifejezett cél volt mindig, hogy a laikus érdeklődő paciensek részére kapjanak profi egyértelmű információt.
Az apropó, amiről most elkezdtünk beszélgetni, az az, hogy ismét készül egy ilyen rendezvényre, és ez most a negyedik. Ezek egymásra épülő, kvázi ilyen képző dolgok, vagy pedig mindegyiknek önálló témája van?
Valójában mindegyik rendezvény egyfelől kapcsolódik is egymáshoz, másfelől azért a célközönség elsősorban az, akikre ez a műtét vár.
Tehát akkor vegyük most alapul azt, hogy a mostani előadásnak mi lesz a tematikája?
A mostani előadást dr. Gáspár Szabolcs fogja megnyitni, aki a Honvéd Kórház traumatológiai és ortopéd osztályának az osztályvezető szakorvosa. Ő elmondja az alapvető dolgokat, hogy néz ki a műtét, mennyi ideig tart a rehabilitáció, milyen lehetőségek vannak, illetve néhány újdonságról is beszámol. Májusi rendezvényünk sok tekintetben érinteni fogja a különböző innovációkat, új lehetőségeket. Nagyon sok új előadó lesz a korábbiakhoz képest, és van olyan előadó, aki Hamburgból, Németországból fog eljönni, és beszámol egyfelől az ottani lehetőségekről, miben különbözik, van-e különbség, másfelől a revíziós lehetőségekről, tehát amikor már megműtöttek valakit, és utána 15-20 év múlva esetleg újra szükség van műtétre, de érintjük a fájdalomcsillapítás újdonságait, illetve lesz egy olyan paciens is, akit két csípőprotézissal műtöttek, ugyanakkor négy dannos karatemester edzéseket tart, sőt, készül az ötödik danjára.
Ez izgalmas. Az elején kimaradt egy kérdésem, hogy van-e arról információja, hogy milyen gyakori, hogy fiatalkorban alakuljon ki olyan szituáció, hogy szükségesé váljon egy protézis?
Nem tudok pontos statisztikát mondani, vagy információ. Ez ügyben két területen van, tehát hogyha fiatalok, tehát 14-15 évesek között is van sajnos olyan eset, hogy protézisre van szükség, de ennek elsősorban valami olyan oka van, hogy tumor, csontrák, vagy valami ilyesmi alakult ki, és akkor bizony szükség van arra, hogy egy tér vagy egy csípőprotézis beültessenek, és érdekesség, hogy ezeket meg tudják úgy oldani, hogy a fiatal együtt növekedjen a protézis, tehát nem kell újra megműteni.
Tehát akkor annál inkább érdemes felhívni a figyelmet erre a rendezvényre, mert akkor sajnos nagyon sok mindenki érintett lehet. Mondjuk el konkrétan, hogy hol és mikor lesz ez?
Lurdi házban lesz Budapesten, a Lurdi ház moziában, 2018. május 26-án szombaton délelőtt. Ez a rendezvény, ez ingyenes, bárki jöhet. De van ehhez kapcsolódóan egy honlapunk, ahol szükséges is regisztrálni a részvételért. A rendezvény napján is lehet a helyszínen regisztrálni, de célszerű és érdemes már előtte ezt megtenni.
Köszönöm szépen a tájékoztatót. Nagy Balázs Györgyel kérjéli beszélgetett.
Vadasné Tóth Máriával, az Aura Egyesület vezetőjével, alapítójával beszélgetek. Régebben egy kis szorongásra adott alkalmat, amikor meghalott az ember, hogy autizmus vagy autista. Változott-e ma már ez a kép? Mit gondol Mária erről?
Az autizmust ma már nagyon sokan ismerik, az autizmus kifejezést. Ennek több oka is van, ugye nagyon megnőtt az autisták száma az utóbbi időben, és ennek az a következménye ugye, hogy ma már nincs olyan ember, akinek a szomszédjában, rokonságában relatív közvetlenül ne fordul elő olyan kisgyerek vagy felnőtt, aki autista. Az emberek alapvetően szeretnek segíteni. Különösen, ha tudják, hogy hogyan kell segíteni. Én meg vagyok győződve, hogy az emberi jóság az mindenütt jelen van. Ott szokott a baj lenni, hogy nincs információ. És amiről nincs információnk, attól elkezdünk félni.
Igen, szorongással tölti az embert,
szorongás,
az ismeretlen. Igen.
Ha jó szándék, akkor nem akar ártani. És ha nem akar ártani, akkor ugye nem kérdez, nem fordul oda, nem szól. Ez épp annyira lehet probléma, mint a másik típusú hozzáállás, amikor valaki nem néz a dolgok, a jelenségek mögé, hanem ítélkezik.
Egyre több alapítvány vagy szervezet foglalkozik az autizmussal, sőt az autista emberek munkához való jutásával, hiszen van kávézó, van most már egy futárszolgálat is, és önöknek pedig van egy klubjuk.
Igen.
Ez mióta létezik ez a klub, és hol működik?
Nem csak szakemberek, hanem családok állnak fel, főleg szülők kezdeményezik ezeket a szervezeteket. Ennek nagyon örülök, mert a mi szervezetünk is támogatja a fiatalokat. Én az Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület a nevünk, és ugye nekünk van egy foglalkozás rehabilitációs programunk, ezen belül felkészítjük a fiatalokat, akik hozzánk jelentkeznek, kapnak mentort, és akkor mentor segítségével keresünk nekik állást, és ha sikerült elhelyezni, akkor sem hagyjuk magukra, sem a céget, sem a vállalatot, aki befogadja őket, sem a munkavállalót, tehát egy ilyen hármas együttműködés van, hogy mindenki biztonságban érezze magát, és nagyon jó együttműködések születnek. A klub 12 éve működik.
Kik járnak ebbe a klubban?
Ugye úgy hívjuk a klubot, hogy Asperger klub. Az autizmusnak az a része, ahol az intellektus magas marad, tehát ugyanúgy az aspergeresek tanulnak, érettségiznek, sőt felsőfogó végzettséget is szereznek, és jól kommunikálnak, önellátásra képesek, és ők járnak a klubba. Elsősorban ez egy közösségi klub, arról szól, hogy tudjanak hasonló kortársakkal kapcsolatot teremteni.
Tehát mások is járnak, nem csak autista fiatalok?
Eleinte jártak, de nem volt sikeres. Önkéntesek járnak, és autista fiatalok, és az aspergesek így. Korosztályban pedig 17 év fölött fogadunk, tehát amikor már az iskolát kijárta valaki, így ott veszi el a kapcsolatait, a kortárs kapcsolatait, és ez egy elmagányosodáshoz vezet. Ha nem tanul tovább, akkor munkát szeretne vállalni, de nem tudnak bekerülni segítés nélkül a munkába, és akkor négy fal közé szorulnak, tehát mindazt a tudást, készséget, amit megszereznek 17-18 éves korukig, elvesztik, hogyha nincsenek ezek karbantartva.
Milyen létszámmal működik a klub?
Hát indultunk egy olyan jó kis 8-10 fős kis maggal, aztán szépen bővül 12-18, ma már minden hétvégén olyan 22-28 fő fiatal ott van, és legalább 40-en vannak a listán, de ugye nem jön mindig mindenki, és azért mondom, hogy minden hétvégén, mert ugye indultunk két hetente, és aztán a közösségi klub mellé bejött a túraklub, akkor külsős programokat csinálunk, amikor megyünk művészeti programokra.
Az autistáknak pont a szociális érzékenységükkel van probléma, igen, tehát ezért. Ez egy ragyogó dolog. Milyen programokat csinálnak?
Hát van művészetterápia, az 12 fővel megy, angol társalgás.
Ez a rajzterápia?
Ez ott van mozgás, alkotás, vizuális művészet, tehát rajzolás, tehát mozgással indítanak, aztán mozgást lerajzolják, akkor bővítették állatasszisztált terápiával.
Ez micsoda? Ez
nem hoznak kutyust, meg nyuszi.
Hogy hívják állat?
Állatasszisztált terápia. Tehát terápiás kutyát behoznak a mozgásos térbe, és akkor a fiatal mozognak, és a kutya is velük együtt, vagy rájuk mászik. Ugye az autistának az érintéssel is problémája van, igen, érzelemfelismerés az állaton igen. keresztül. Ez sokkal közvetlenebb direkt. De van nekünk kórus.
Van kórus.
Kórusunk.
Fantasztikus. Igen, gratulálok. Igen. Óriási ereje van az együtteneklésnek.
Igen, 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 ezt felismertük, behozzuk, örömet igen, hoz. Igen. És az öröm, tehát ha egy autistának örömtevékenységet tudunk nyújtani, annál sikeresebb terápia nincs, ezt nem én mondom, a szakemberek mondják.
De én azt hiszem, hogy ez egy az összes többi ember. Így van.
Igen, közösségben van, igen. kapcsolatot tart, tanul viselkedni. Ezek a közösségek jönnek, mennek, utaznak. Tehát nyitott térben vannak, nem szegregált, nem izolált, hanem együtt, olyan, mint a többiek. És kiállhat, megmutathatja magát, hogy itt vagyok, nézzétek, ilyen vagyok, képes vagyok, én tudom ezt. Tudom azt, amit ti tudtok, igen. ti, mindenki.
Igen, ez egy fantasztikus dolog.
Ilyen a fotoklubunk most éppen online folyik, a Facebookon, igen. Facebookon.
És mert hogy nagyon jól tudják a számítógépet használni az autisták, igen, ez nekik van kitalálva.
Igen, a lányok kevésbé, de a fiúk azok szinte majdnem mindannyian. Sőt, veszély is igazából egy kicsit, mert hajlamosak belebújni ebbe a virtuális világba, ahol nagyon jól és könnyen boldogulnak, míg az emberi kapcsolat az káosz számukra. Még a fizika, a matematika, a képletek, minden, ami exact. Rendszerben van, exakt, az azonnal értik, érzik, átlátják, de ha az ember viselkedés az káosz, az arc, a mimika, káosz, ugye érzékelési
problémáit is. Sokszor nem ismerik föl.
Ja, igen.
Már régen ismert embereket.
Igen. Egyeseknél nagyon súlyosan társul az fel nem ismerő képesség, igen. és ha nem tudjuk róla, akkor hajlamosak még megsértődni, hogy miért nem köszönhet, hát anyagyára találkozom, mert mindig nem tudja a nevem. Ennek van a fordítottja, amikor egyszer találkozik veled, megkérdezi, mi a neved, mikor születtél, és onnantól fogva soha el nem felejti, bármikor találkozol vele, ebből az adatból fölik, valamelyik adatból fölismer, azonosít.
Milyen programjaik vannak még?
Hát angol, tehát van ilyen munkakompetencia fejlesztő programjaink, mint
tehát is felkészítsék a munkavállalásra.
Mert hogy néhányan olyan multicéghez kerülnek dolgozni, ahol az angol nyelvtudás elvárt, és akkor ennek a tanítása, szinten tartása. Szoktunk néha gyakorlatorientált informatikát tartani, de önálló életre felkészítő programjaink igen. voltak, mint például a főzés, barkácsolás, varrás, ezek mind pályázat függő programok, mert elég drágák. Tehát egy főző programhoz kibérelni egy több sütőhelyes ugye konyhát, ahol mindenkinek saját főzőlapja van, ott vannak a szakszemélyzet, plusz az autizmus szakszemélyzet, tehát azért ezek költséges programok. Az autizmus egyébként költséges, mert ugye több diplomás szakemberek foglalkoznak az autistákkal, alap után még egy autizmus szakot kell elvégezniük, ez is megdrágítja, és azon kívül ugye nálunk is több szakember foglalkozik velük, pszichológust is bevonunk, van akinél elkerülhetetlen a családterápia, a sport, bármilyen közösségi tevékenység, a tánc is náluk nem egyszerű tánc tanulás, hanem mint egy viselkedés tanulás, hogyan öltözünk föl, hogyan jelenünk meg, hogyan érintjük a partnert, mik a szabályok. Ott utána a lépéseket memorizálni kell. Most olvastam, hogy időskorban az egyik leghatékonyabb agytorna a tánc.
Igen, a demencia. A demencia a legjobb.
Igen. Úgyhogy mi nagy bátran megkértünk tánctanárokat, hogy a jelentkezőket tanítsák meg. Eleinte kicsit nehezen találtunk meg vállalkozó bátor tánctanár, de ahol szoktunk lenni a Virágnősi Közösségi Házban, van a Harmonia Klub, és megkértük a
a vezetőjét, a Székely Attilát, és ő vállalkozott rám. És azóta is meghívja a táncosokat minden évben kétszer bálba, úgyhogy nem csak megtanultak táncolni, hanem gyakorolják, és ez az érzés, hogy oda tartoznak a társadalomnak, ők is igen. a részesei, igen. Igen, és ezt élhetik át, hogy ők involválva vannak, ugye igen. ez egy nagyon furcsa szó, de ez jelenti ki a az, hogy részei, igen. a maguk igen. szintjén van, aki nagyon ügyesen, van, aki kevésbé ügyesen, de az élmény ugyanaz. És ez a közeg befogadta őket, ők fölkészültek erre. Ez egy olyan élmény mindenkinek.
Ez egy párját ritkító kezdeményezés, ez a klub. És én nagyon sok erőt kívánok a továbbiakhoz.
Köszönöm szépen.
Az Autista Klub vezetőjével Torda Judit beszélgetett.
Szerencse jön is, meg is, gondolom késsel húsunkba vár. Két múltaktól lett a világ, haj le.
Mai vendégem Lakatos Leila. Őt egy nagy rendezvény szervező cégnél ismertem meg, és rendezvény kapcsán beszéltünk az ő feladatairól, de közben elkezdett nekem mesélni az életéről. És annyira megfogott, nem is erről a rendezvényről, illetve az azzal kapcsolatos munkákról akartam vele beszélni ezután, hanem megkértem, hogy mesélj el nekem az ő rövid élettörténetét. Hát kedves Leila, átadom a szót.
Ami érdekesnek mondhatnám, és amiről szívesen mesélek, mert abszolút pozitív példaként azt gondolom, hogy a mai világban jó, ha találunk egy olyan esetet, ami nem megszokott. Az én életemről annyit kell tudni, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőttem föl, egy nagyon kis hátrányos helyzetű kis faluban, Záhony mellett, a településnek a neve az Mándok község volt. 1985-ben születtem, és én családom, ez egy cigány származású család. Nem feltétlenül a cigány telepen nőttem föl, de azt el kell, hogy mondjam, hogy abban az utcában, tulajdonképpen az utcának a fele a cigány lakosság tettem. A szüleim nagyon korán sajnálatos módon elváltak, ami persze cigány családban ez nem túl gyakori, de nálunk ez így történt. Viszont innentől kezdve igazából az életünk egy kicsit nehezebbé vált, ugyanis az az adott helyzetnek, illetve a megyének, régiónak köszönhetően a munkanélküliség számára abban az időben is nagyon magas volt. Így édesanyám, annak ellenére, hogy egy érettségizett cigányasszonyról beszélünk, napszámból és egyéb almaszedési feladatokból látta el a kis családunkat. Nekem van még egy öcsém, és mindig édesanyám azt mondta, hogy ebből a nehéz sorsú körülményből úgy fogunk tudni leghamarabb kimászni, vagy valamire jóra vinni az életben, hogyha tisztességesen, becsületesen tanulunk. Én annyira komolyan vettem ezt, hogy az általános iskolai éveim alatt is kitűnő bizonyítvánnyal vittem végig az iskolai életet. Nagyon nagy szerencsém volt, mert nagyon korán felismerték a tanítónők, tanárnők, hogy ebben a kislányban talán van akarat, illetve a családjától kap olyan támogatást, amiben segítségére kell lennünk. Így nagyon sok olyan tanítónő volt, aki fogta a kezemet különböző versenyekre, szavalóverseny, helyes írási versenyeket nyertem meg. Abban az időben ösztöndíjat kaptam a havi szinten, ami a családomat támogatta abban, hogy legalább a tankönyveimet vagy az irodaszerémet meg tudjuk vásárolni. És hát teljesen állt a két célom volt az irányban, hogy akkor tovább tanuljak és iskolába járjak. Viszont a 8. év után nagyon korán felismerhető volt, hogy abból a pénzből, amit édesanyám megkeres a napszámból, nem fogja tudni azt finanszírozni, hogy a 60 kilométer lévő művészeti szakközépiskolában Nyíregyházára el tudjak járni, vagy kollégiumot tudjon fizetni. Úgyhogy ennek reményében elindultunk Budapestre, a saját otthonunkat hátrahagyva, és albérletbe költöztünk, és itt állt édesanyám munkába, és én itt iratkoztam be középiskolába, és a tanulmányaimat már itt folytattam. Nagyon érdekes, mert számos olyan esetről tudnék mesélni, ami hátrány volt az, hogy cigánya vagy roma származású vagyok, de azt kell, hogy mondjam, hogy talán ez segített abban is, hogy minél többet bizonyítsak egyrészt magamnak, másrészt a társadalomnak abban, hogy az általánosítást elkerüljük. És nagyon sokat köszönhetek azoknak a pedagógusoknak, akik ebben mindezúton támogattak. Tulajdonképpen, amikor elvégeztem a Talentumban a táncművészeti szakközépiskolát, és befejeztem a gimnáziumai tanulmányaimat, akkor ösztöndíjat kaptam Németországba, mert akkor középfokon beszéltem már a német nyelvet, de sajnos már itt egy kicsit azt lehet mondani, hogy az életpályám kicsit kettébe tört, mert abban az időben anyukám, amit össze tudott kaparni, az 3 hónap volt, hogy a tanulmányaimat ott folytassam, és hát emiatt haza kellett jönnöm, de abszolút ezt is úgy fogtam föl, hogy tanultam, láttam valamit a nagyvilágban 17 évesen, és az akkori gondolataim az volt, hogy szeretnék jogi útra térni, és valami jogi pályát tanulni, de ugye hát sajnos nagyon meg volt kötve itt is a keret, mert a havi tandíjak, vagy a féléves tandíjak, azok olyan magas összegek voltak, amit nagyon nehéz volt előteremteni. Itt tulajdonképpen az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanítóképző főiskolai karán végeztem be az a főiskolai éveimet, úgyhogy esti tagozatra jártam, és mellette már dolgoztam. Ezzel könnyítettem édesanyámnak a mindennapjain, illetve az öcsémet támogatni tudtam abban, hogy tanulni tudjon, befejezze a középiskolai tanulmányait, és én is valahogy hozzá tudjak tenni a háztartásunkhoz. Azt gondolom, hogy az általános vélemény az, hogy valóban nagyon nehéz helyzetben van a roma társadalom, de ha a családban a szülők arra bátorítják a gyerekeiket, hogy ebből a mély szegénységből ki lehet törni, vagy emberként lehet valakit nevelni, akkor az azt gondolom, hogy ez a családban dől el, és hogyha van erre igény, vagy támogatás, akkor tulajdonképpen bárkiből lehet bármi, legfőképpen tisztességes, becsületes, egyenes ember. Én is erre törekszem, bár ugyan nekem az első házasságomban a férjem, ő nem roma származású volt, és ebből a házasságból született egy közös gyermekünk, de neki is ezt tanítom, hogy nem szabad szégyelni a származásunkat, nem szabad megtagadni, hanem arra kell törekedni, hogy pozitív példaként valami olyasmit mutassunk, akár a szűk környezetünkben, szomszédunknak, ami előre viszi azt a gondolatot, hogy ebből lehet akár jobban élni. A lehetőségek úgy hozták az életben, hogy szerencsém van egy állami művészegyüttes volt, ugyan most már állami támogatás nélkül létesült együttes zenekarnak a menedzserőjévé, művészeti vezetőjévé válni, amit azt gondolom, hogy a kultúra lévén még inkább azt tudjuk tolmácsolni, hogy van egy olyan hagyománya a cigányságnak, amivel maradandó emléket tudunk a világra hagyni, és nagyszerű érzés egy olyan produkcióban részt venni, egy olyan fantasztikus rendező mellett tanulni, ahol rengeteg mindent tanulok, újra élhetek olyan dolgokat, amit akár kislánykoromban sem volt lehetőségem megtapasztalni, és ez a folyamatos tanulás iránti vágy, vagy a folyamatos fejlődés iránti vágy, az azt gondolom, hogy egész életemben hatással lesz rám, és annak külön hálás vagyok, hogy az élet valahogy mindig úgy sodor, hogy fogják a kezemet, és van olyan ember, akitől rengeteget lehet tanulni, vagy felnézni rá, és azt gondolom, hogy a jelen életemben is egy ilyen helyen dolgozhatok, töltetem a napjaimat, ahol nagyon sok mindent elleshetek, vagy eltanulhatok, megtanulhatok, és kamatoztatni tudom a jövőben, vagy akár csak a egyszerű családanya szerepemben, a gyereknevelésben.
Mondod, hogy elváltál, és van új párod, akivel nevelitek közösen a gyereket, vagy egyedül maradtál?
Van új párkapcsolatom, igen, ő is egy értelmiségi roma származású férfi. Médiában dolgozik, egyébként rádiós riporterként tevékenykedik, és ő is hasonló nézeteket vall. Teljesen véletlenül ismerkedtünk meg, reméljük, hogy mi hamarabb ebből is házasság születik. Teljesen ugyanazokat a hagyományokat ápoljuk, és mindketten immáron arra törekszünk, hogy ezeket az értékeket, amiket otthon hoztuk, azt a ugyan még nem közös gyerekünknél, de ezt érvényesíteni tudjuk, és hogy a környezetünknek valami pozitívat tudjunk adni magunkról.
Ennek a sok tanulásnak, amit említettél, gyümölcseit ugye kamatoztatod, boldog embernek tartod magad? Mit válaszolnál?
Azt válaszolnám, hogy boldog ember vagyok, és annak kifejezetten örülök, hogy az élet olyan nehézség elé állított, amitől azt gondolom, hogy talán már nem tudnék mitől megriadni, bár nagyon sok nehézséget és órákig tudnék mesélni arról a helyzetekről, amiket át kellett élnem, akár az éhezésről is, de azt gondolom, hogy ez mind azért volt erre szükség, hogy belőlem ilyen ember váljék, úgyhogy maximálisan kimerem azt jelenteni, hogy igen, én egy boldog ember vagyok.
Nagyon szépen köszönöm. Lakatos Leilával Meskóbán beszélgetett.
Befejezésül köszöntsük az édesanyákat Petőfi Sándor versével, Latinovics Zoltán tolmácsolásában.
Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki, midőn mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskóbánk, Somogyi Ágnes és állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám. Ezt az adást meghallgathatják 2 hét múlva szombaton, ugyanebben az időben, megtalálják még a Civil Rádió archívumában, illetve az idősbarát.újbuda.hu weblapokon. Köszönjük érdeklődésüket, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Viszonthallásra 4 hét múlva, június 2-án.